Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük. Dicsér téged teljes szívem, így kezdődik. Elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 168. dicséret éneklésével. Az első vers így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetében az első 10 versben.
Miután megmenekültünk, megtudtuk, hogy Máltának hívják azt a szigetet. A barbárok pedig nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak és befogadtak mindnyájunkat az zuhogó eső és a hideg elől. Amikor pedig Pál felmarkolt egy nyaláb rőzsét, és a tűzre vetette, egy vipera a melegből kimászva a kezére ragadt. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, azt mondták egymásnak: nyilván gyilkos ez az ember, akit nem hagyott érni az isteni igazságszolgáltatás. Noha a tengertől megszabadult. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja nem lett. Azok pedig azt várták, hogy megdagad, vagy nagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban sokáig vártak, és látták, hogy semmi baja nem lett, megváltoztatták véleményüket, és azt mondták róla, hogy Isten. Annak a helynek a környékén volt a sziget főemberének, név szerint Publiusnak a birtoka, aki befogadott, és 3 napig nagyon emberségesen vendégül látott minket. Publius apja pedig történetesen magas lázzal vérhasban feküdt. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, kezét rátette, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, mások is, akik betegek voltak a szigeten, eljöttek hozzá, és meggyógyultak. Ezért igen nagy megbecsülésben volt részünk, és amikor elhajóztunk, a szükséges dolgokkal elláttak bennünket. Isten áldása legyen az ő igéjén, hallgatásán, befogadásán. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Felvirrat áldott szép napunk, ezt szoktuk boldogan énekelni, Úrunk. Köszönjük azt, hogy még tart a te kegyelmed, és köszönjük azt, hogy most íme így szabadon jöhetünk újra a te gyülekezetedbe. Te óva intesz minket attól, hogy nehogy elfeledkezzünk arról, ami eddig történt, hogy egymáshoz nem beszélhettünk, egymást nem érinthettük, nem láthattuk. Köszönjük, hogy ez újra megtörtént, de ahogy az ige mondja, aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Ez újra bármikor megtörténhet velünk. Köszönjük mégis azt, hogy most itt lehetünk, és a te igét hallására összegyűlhettünk. Kérünk, hogy add, hogy ami szívünk és lelkünk megnyíljék a te igét hallására. Áld meg az igének a szólóját és hallgatóit egyaránt. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igének hallgatására készülve, a 478. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. Istenünknek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a 37. Zsoltár 39. és 40. versében. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekültek. Kedves testvéreim, Tolkien, a Gyűrűk ura írója, egyik írásában azt állítja, hogy minden valaha gyártott film, amely kassza sikert aratott, ugyanarra az ősi forgatókönyvre vezethető vissza, mint amit a Szentírás tár elénk a megváltás drámájára. Isten mindent tökéletesre alkotott, az emberpár is harmóniában élt az Istennel és a teremtett mindenséggel, de az ember fellázadt Isten ellen, a sátány törbe csalta, és ennek következtében véget ért a békesség, a rend, a harmónia, az ember pedig teljesen eltávolodott Istentől, Isten kiűzte őt az Édenen kívülre, a halál állapotába került. A legreménytelenebbnek tűnő helyzetben azonban megjelent Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, és élete feláldozásával, a halálból való visszatérése által megsemmisítő csapást mért a gonosz felett, megtörte uralmát ezen a földön. A harc itt még nem ért véget, mi most ebben a korszakban élünk a földön. Jézus Krisztus a győztes, és az ő győztes tervét már nem lehet meghiúsítani. Ő majd vissza fog térni erre a földre, hogy a gonoszt végleg megsemmisítse, és az övéivel örökké való országában boldogan legyen együtt. Nagyon röviden ez a kivonat. És benne van a szeretet szála, a szerelem szála, hogy a főhős elnyeri a szerelmét, aki kitartott mellette, azaz a gyülekezetet. Mindezek fényében lássuk ezt a mai történetet. Pál apostol hajótörését Máltán, de mindezek fényében lássuk a magunk életének is a történetét, hogy hol vagyunk mi ebben. Mi az Istennek a terve? Az Istennek az a terve, hogy az evangélium, Jézus Krisztusról szóló örömhír eljusson az ő népéhez, a zsidó néphez, majd a pogányokhoz is, el egészen a föld végső határáig, hogy Jézus Krisztusba vetett hit által elnyerjük az üdvösséget. Hogy akiket az Isten erre rendelt, azok meghallják az igét és örök életet nyerjenek. És ebben a nagy tervben ott van egy ember, kezdetben Saul, aki öldökléstől lihegve megy a damaszkuszi úton. Eltökélte magában, hogy megsemmisíti a keresztjéneket. De Istennek más terve volt vele. Elé állt a feltámadott Jézus Krisztus, és bemutatkozott neki, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Saul pedig megadja magát, leteszi a fegyvert, a nagyból kicsi lesz, Saulból Pál apostol, akinek már csak egy kérdése van, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Attól kezdve engedelmes szolgálja Jézus Krisztusnak utolsó lehelletéig. Megkapja a tervet is az életére nézve, hogy választott eszközévé lesz Istennek, hogy hordozza Jézus Krisztus nevét a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. És azt is jól tudja Pál, mert az Isten azt is megmondta neki előre, hogy ebben a tervben benne van a szenvedése, benne van a mártír halál is. Pál apostol küldetése illeszkedett az Isten örökkévaló rendjében, és tudomásul kellett vegye, hogy az ő élete csupán egy választott edény, eszköz, amiben kicserélődött a tartalom. Eddig tele volt önmagával, saját vélt igazságával, dühével, haragjával, de így bábja volt az ős ellenségnek, a sátánnak. A damaszkuszi út után pedig már betöltötte Jézus Krisztus szent lelke, őt vitte, őt hirdette, kis és nagy emberek előtt, városokban, falvakban, ment mindenhova, ahova őt a lélek vezette. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv nagy része arról szól, hogy ő miként halad előre általa az evangélium, hogyan születnek meg, alakulnak ki az első gyülekezetek. Lukács pontosan megírta, hiszen munkatársa volt az apostolnak, és ő az, aki a végsőkig mellette maradt. Látjuk azt, hogy az Isten terve megvalósul. Azonban ahol az Isten országa épül, ott az ellenség is sok. Pálnak valóban nagyon sokat kellett szenvednie, ellenszélben haladt előre. Sokan egyenesen azon voltak, hogy ezt a jó tervet meghiúsítsák, az Isten tervét keresztbe húzzák, megakasszák az apostol munkáját. Pált megverték, bebörtönözték, megalázták. Legközelebbi munkatársai közül is többen elhagyták. Volt, hogy úgy megkövezték, hogy már azt hitték, hogy bele is hal, és ott vége a történetnek. De közben sokan megismerték Jézust, és itt már ez a történet a végéhez közeledik, legalábbis az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek ez az utolsó fejezete. Saját népe fogta perbe a zsidó nép, úgy olvastuk, hogy 40-en átok alatt kötelezték el magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik az apostolt. De Isten tartotta az ő életének szálát, és úgy rendelkezik, hogy unokaöccse meghallja az intrikát, és intézkednek, míg azon az éjszakán Pált Jeruzsálemből Cézáreába szállítják, 440 római katona őrizete alatt. Tehát látjuk, hogy Pál oltalom alatt van, nem bánthatják, hiszen neki el kell végeznie a küldetését. Megkorbácsolnák, amikor kiderül róla, hogy római állampolgár, ezért a császárra appellál. Félix helytartó reméli, hogy pénzt kap tőle, még ott tartja a börtönben. Festus is úgy kedveskedik a zsidóknak, hogy még ott hagyja, de közben az Isten terve valósul meg, hogy királyok előtt tesz bizonságot Jézusról. Agrippa királya végén ki is mondja, hogy már majdnem rávettél arra, hogy keresztjénné legyek. De Pálnak el kell jutnia a császár elé is. Hajóra teszik, és úgy indulnak el, amikor ezt nem lenne szabad megtenni. Pál figyelmezteti is erre őket. 2 hétig zuhog az eső, nem látnak se napot, se csillagot, de Pál tudja, hogy nem veszhetnek el, mert az Istennek nem ez a terve. Tehát minden reménységük elveszett az életbe maradásuk felől, de Pál tudja, hogy megmaradnak, és ezért evésre buzdítja őket. Ő kijelentést kapott az Úrtól, és ő az Istennek hisz, nem a körülmények sodrásának. Senki sem vész el, csak a hajó. És így is történik. Szárazföldre futnak, hajótörést szenvednek, de mindenki megmenekül. Mert Istennek ez is ott van benne az ő szép tervében. Málta szigetére is el kell jutnia az evangéliumnak, és majd Rómába is. Bocsánat a kicsit hosszabb rávezetésére, ért a mai történethez így jutunk el, azok kedvéért mondtam el, akik nem a református kalauz szerint olvassák a történeteket, de ebben az évben is azt látjuk, hogy Istennek milyen csodálatosak az útjai, tervei, a tervébe minden bele van szerkesztve, még a nehezek is, még a hajótörés is, de a kimenekedés is. Az ellenséges indulatok is, és az emberséges bánásmód is. Mikor, mire van szüksége az Isten szolgájának, és mikor mi viszi előre az evangélium terjedését. De ne gondoljuk azt, hogy ez csak az újszövetségi időkben van így, és kivételes emberekkel van így. Mert hiszem, vallom, hogy Isten, ha élünk, akkor ez azt jelenti, hogy Isten valahol minket is beleszerkesztett az ő jó tervébe. Tudjuk-e, hiszük-e ezt? Vagy csak úgy benne vagyunk az élet sodrásában, körülmények hajtanak ide-oda, jó dolgok, rossz dolgok, de nem tudom, hova tartok, meg mi jön ki belőle. Az Isten gyermekei pontosan tudhatják, tudhatjuk, hogy nem csak úgy sodortatunk véletlenszerűen, meg esetlegesen, és nem vagyunk kitéve semmilyen más hatalomnak, hanem Istennek van egy jó terve az életünkkel. Tudjuk-e, hiszük-e, és legfőképpen éljük-e, és elfogadjuk-e a helyünket ezen belül? Elfogadjuk-e az ezzel járó nehézségeket is? Egészen más úgy élni az életünket, ha ismerem annak a célját. Ha ismerem a célt, akkor túl tudok látni a nehezeken is. Kirándulási nyári emlékeink, amikor kis csapattal baktatunk, eltévedünk, elfáradunk, visszafordulunk, keressük a jó irányt, azután meg a nagy megkönnyebbülés, hogy előtűnik a falu első kis háza, megérkeztünk. Pál apostol számára is megkönnyebbülés lehetett a máltai partra szállás. Bizonyság az Isten gondviselő szeretetéről, ígéreteinek beteljesüléséről, hiszen Isten az ő ígéreteit mindig betartja. És egészen más itt a légkör, egészen más a fogadtatás, mint ami előtte volt a börtönben, és ami még vár rá Rómában. Isten nagyon jól tudja, hogy az ő szolgájának most erre van szüksége, megpihenésre, feltöltődésre, csodákra. Isten célja az életünkkel az ő országa. Jézus Krisztus oda előre ment, ott nekünk helyet készített. Az az akarata, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Akiknek ő elkészítette az ő gyermekei örökre, vele leszünk együtt, és együtt fogjuk őt dicsérni és magasztalni. És eljön majd egy idő, amikor ennek a földi szenvedésnek is vége lesz, amikor az Isten terve beteljesedik, amikor minden térd meghajol majd Jézus Krisztus előtt, és minden nyelv Úrnak fogja őt vallani. Akkor már azt gondolom, hogy nem lesz több kérdésünk. De itt a földön még hitben járunk. Nem látjuk a célt. Legalábbis testi szemeinkkel nem látjuk a célt. Csak hihetünk az Isten ígéreteiben. Ezért is olvastam fel ezt a Zsoltár idézetet. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Ez egy olyan drága ígéret, amire minden körülmények között számíthatunk. És szaván foghatjuk a mi Urunkat, hogy Uram, ezt te mondtad, ezt te ígérted. Ez nyilván csak a vele való kapcsolatban működik, de kívánom mindegyikünknek, hogy próbáljuk ki. A Szentírás tele van az Isten ígéreteivel, és mi ezekben az ígéretekben járhatunk. Azt ígérte az Úr Jézus Krisztus a tanítványainak, mielőtt elment erről a földről, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hogy aki hisz, annak örök élete van. Hogy nektek még a hajatok szálai is számon vannak tartva. Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, vagy a Zsoltárokból is lehetne nagyon sok drága ígéretet mondani, tollaival fedezve téged, szárnyai alatt van oltalmad, oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt, mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet, Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt, hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Hát ezeket az ígéreteket megismerkedjük az igéből, és támaszkodhatunk rájuk, különösen a szükség idején. Az apostollal együtt utazók is láthatták azt, hogy igen, az Úr uralkodik, és az Isten szava igaz, hiszen el is veszhettek volna a tengerbe. Hiszen dönthetett volna úgy is a hajó parancsnoka, hogy mindenkit lemészárol. A hajótörötteket is megölhették volna a sziget lakói. Nem volt abban a korban szokás segíteni a hajótörötteket, hiszen úgymond jó alapanyagul szolgáltak a rabszolga kereskedelemhez. De a máltaiak vendégül láttak nem kevés embert, 276 embert. Tüzet gyújtottak, hogy melegedhessenek, és közben Marta meg az apostol kezét egy vipera, mindenki látta, ő azonban egyszerűen lerázta a kezéről a kígyót a tűzbe, minthogyha ez mindennapi dolog lenne, félelem nélkül, tehát még csak egy jaj szava sincsen. Közjáték ez ott a történetbe, de mégsem az, nem véletlen. Eszünkbe juthat egy újabb jézusi ígéret közvetlenül a missziói parancs után, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálost isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. A pogány máltaiaknak erre volt szükségük, hogy lássák ezt az isteni jelet, csodát. A pogányok nyilván pogány módra gondolkodnak, várják, hogy majd az isteni büntetés utoléri Pál apostolt, az isteni igazságszolgáltatás lám nem hagyta életben, most majd lecsap rá, biztosra veszik a halálát, de az Isten ezen keresztül is a pogányoknak a szívét is munkálja benne, az örök életüket. A pogányok szívében is, mint ahogy mindegyikünk szívében, hiszen így jöttünk erre a földre, hogy ott van egy Isten alakú űr, és rám itt azonnal betöltik valamivel, hogy akkor fordul a gondolkodásmódjuk, hogy akkor biztos Isten ez a Pál apostol, hiszen a nagy bajba meghalhatna, de az Isten megtartja bizonságul ezeknek a pogányoknak, és olyan nagyon szépen kijön az Isten terve ezzel a pogány néppel, hogy oda rendeli a vihart, hogy ott kössenek ki, hogy odaérjen az apostol. Oda rendeli még a kígyót is, hogy lássanak jeleket, majd utána a sziget főemberének, Publiusnak az apját is meggyógyítja, Pál, aki magas lázzal vérhasba feküdt. Majd utána egymás után hozzák a betegeket, akiket Pál miután imádkozott, meggyógyított. Az imádság azt fejezte ki, hogy nem Pál az Isten. Ne őt tartsák Istennek, ő is csak kéri az élő Istent, hogy adjon gyógyulást. Imádkozott, és utána jött a gyógyulás. Csak könyörög az Isten embere, és Isten az, aki gyógyít. És a gyógyulásokat pedig Isten felhasználja a hitre jutásban. Nem mindig ad Isten gyógyulást, de a szabadítását mindig ígéri. A bajok sem csak úgy támadnak egymás után, hanem Isten használja őket jelül, hogy megmutassa hatalmát a kívülvalók felé, és hogy közben a mi gyenge hitünket is erősítse. Hány ember mondta azt el bizonságtételként, hogy én ezért kerültem kórházba, hogy ezért kellett elszenvednem ezt vagy azt a bajt, mert meglátta Isten célját a bajával, a bajában. Ezért sem mindegy, hogy miként vagyunk benne, hogyan megyünk át az eseményeken, mert az Isten gyermekeinek ez mind-mind lehet bizonságtétellé az Isten kegyelméből. És ha már kegyelemből megajándékozott emberek vagyunk, akkor tudunk mi is segíteni, ahogy ezt Pál tette. A Pál apostolnak a története egy film lenne, egy hollywoodi mese, mint ahogy kezdtem, akkor talán itt véget is érne a történet. Milyen nagyszerűen gondoskodott Isten az ő szolgájáról, lám a végén, milyen nagy megbecsülésben van része, milyen jó dolga van Máltán. Az utolsó képkocka, Pál apostol mosolyog és talán integet a nézőknek, de itt nincs vége. A Szentírásnak itt nincs vége, hanem 3 nap múlva folytatják az útjukat. Pál nem marad Máltán, hanem megy Rómába, hogy mártír halált halljon. Mert Pál erőt kapott erre is, és még dolga van. Nem a könnyebbik utat választotta, hanem engedelmeskedett, ment tovább az Úrral, és a továbbiakban is azt fogja tapasztalni, hogy az Isten áldása van vele, hogy elég neki az ő kegyelme. Isten mindig véghez viszi az ő jó tervét. Az Isten segítsen meg minket benne, hogy ebbe a jó tervbe beleilleszkedhessen a mi életünk is, hogy Isten minket is így használjon mások megtérésére, bárhova is vetődik az életünk, vagy bármilyen nehezebb bajt is kell elszenvedjünk. Tudjuk, hogy ez a mi mennyei atyán kezéből jön, aki mellette mindig elkészítette a szabadulás útját is. Nagyon szép verset találtam illusztrációul, Reményik Sándor írta, az a címe, hogy azt mondják. Azt mondják, hogy fényt hintek szerte szét, én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség, s benyugtalan vagyok, benyugtalan. Azt mondják, dalom ír és enyhülés, és több, mint szépség, jó cselekedet, bennem dúl a magamra ismerés, és mea culpázva verem a mellemet. Azt mondják, aki találkozik velem, hogy tőlem kapott ajándékot, s én tehetetlen sajgó kinnal érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Ó barátaim, ha egy fénysugár lelketekig hult át lelkemen, nem az enyém az a fény, csak bennem jár. Istennek köszönjétek, ne nekem. Istennek adhatunk hálát, hogy ő végzi a jó tervét bennünk is. Visz bennünket a cél felé, hogy megérkezzünk majd az ő dicsőséges trónusa elé. Amen. Ráfelelő énekként a 254. dicséretünk első versét énekeljük. Dicsérünk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus azért az engedelmességért, amivel te végigjártad az utadat. Köszönjük, hogy elvégezted megváltásunkat a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy vállaltad az ítéletet, és köszönjük, hogy feltámadtál és életet készítettél örökkévaló országodba. Köszönjük, hogy te vagy az, aki lehajolsz hozzánk kegyelmes szeretetedből, és hogy jók a te terveid az életünkkel. Urunk, add meg nekünk ezt a bizonyosságot, fordítsd meg szívünket feléd egészen, és könyörülj rajtunk, hogy ne menjünk más irányba, mint ahogy te szeretnéd vezetni az életünket. Bocsásd meg megtorpanásainkat, bocsásd meg kerülő útjainkat, bocsásd meg, amikor nem neked tulajdonítjuk a jót, hanem magunknak, Köszönjük, Urunk, hogy lehetünk a Te választott edényeid. Köszönjük, Urunk, hogy minket is tudsz használni környezetünk befelé. Áld meg, Urunk, így a Tieidet ebben a gyülekezetben. És imádkozunk nagy betegeinkért. Most egy néniért, aki halál tusáját vívja, könyörülj rajta. Erősítsd az ő hitét, és kérünk, hogy hadd lehessen bizonyság családja felé ebben a szenvedésében. És kérünk, hogy Lórán Kábor nagy tiszteletű urat is te erősítsd, és te áld meg az ő bajában, és köszönjük, hogy te tudsz adni teljes szabadulást, teljes gyógyulást, ha ez van a te gondolataidban. Urunk, imádkozunk mindezért egy szívvel és egy lélekkel. És köszönjük azt, Urunk, hogy mindennel te a jót munkálod a szívünkbe, de segíts, hogy mi tudjunk veled együtt munkálkodni. Kérjük, hogy te áld meg most itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.